Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Galgóczinél Szabó Zsófia vagyok, a Mária út koordinátora, és az elmúlt rádiós műsorban is egy picit másféle gondolatokat hoztunk a rádió hallgatók elé, mert hogy az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap kapcsán készítettünk egy lelki tartalmat, ami a gyermek-szülő kapcsolatot boncolgatja, veszi egy kicsit górcső alá, és erről beszélgettünk Tornyai Gábor atyával, és ezt a gondolatmenetet fogjuk a mai adásban folytatni, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm ismét Tornyai Gáborat.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, és nagyon szépen köszönjük, hogy ismét rendelkezésre álltál, és próbáljunk meg egy picit akkor tovább menni az elmúlt műsornak a gondolat folyamán, mert hogy ott próbáltunk egy kicsit ránézni arra, hogy tulajdonképpen milyen szentírási mintákat tudunk hozni, illetőleg a közvetlen környezetünkből hogyan tudunk egy picit a gyermekszülő kapcsolat valamelyik szerepkörére ránézni. Ugye beszélgettünk eddig az Atya és Jézus kapcsolata szempontjából a saját megéléseinkről, és aztán egy kicsit beszélgettünk ugye a család szerepéről, konkrétan a házastársak szerepéről, egy gyermekre való igen mondásnak a jelentőségéről. Na, valahonnan innen induljunk, ha lehet kérni. Mert hogy eddig ugye beszélgettünk egy férfi és egy nőnek az igényéről, Mária és József igényéről, de ezt a gondolatot lehet talán egy picit tovább bontani, mert hogy talán érdemes lenne egy kicsit visszább is nézni, nem csak a szülő, hanem akár a nagyszülő tekintetében. Most ha ezt a gondolatot vesszük, akkor tudnál nekünk egy picit segíteni, akár a Szentírásból idehozni olyan példákat, nagyszülői, vagy még talán végiggörgetni előrébb ezeket a gondolatokat, ami talán erőforrásként szolgálhat a ma emberének.
Alapvetően, amit eddig beszélgettünk, az egy nukleáris családnak a fölépítése, apa, anya, gyerek viszony, azonban a családnak a fogalma, vagy ez a szülői hatás, ez nem csak apa-anya, tehát egy szülő-gyerek viszonylatban valósul meg, hanem hát ott vannak például a nagyszülők. És nem is olyan rég volt Annának és Joakimnak az ünnepe, Máriának a szülei, Jézus nagyszülőjének az ünnepe. És az idén volt talán először az, hogy úgy, vagy valahogy úgy megérkezett hozzám ez az ünnep, hogy milyen fontos szerepe volt Annának és Joakimnak Jézus élete szempontjából is, vagy életének a viszonylatában, hiszen azért ők, mint nagyszülők, a szülői szerepükben Máriára hatottak, de ők, mint nagyszülők, én azt gondolom, ez most csak az én képem és fantáziám, hogy biztos, hogy azért Jézusra is hatottak, valami formában kapcsolatba kerültek. Tehát, hogy Jézus nem egy légüres térbe született bele ebbe a világba, nem csak úgy jött ebbe a világba, hogy úgy, mint egy ilyen vízcseppként így puff beleesett, és akkor így kinőtt, hanem egy rendszernek a részeként született bele ebbe a világba. Ilyen szempontból is érdekes mondjuk a karácsonyra ránézni, amikor Jézus családfáját vesszük végig, és felolvassuk azt a rengeteg sok nevet, hogy kinek a fia volt, ki után következett, még nem, aztán elérkezünk Józsefhez, akinek a felesége volt Mária, így fejeződik be az egyik családfa. És ugye ez egy olyan családfa, egy olyan történet, amiben jók is, rosszak is vannak, bűnösök meg szent életűek is vannak, amennyit így megismertünk belőlük a Szentírás kapcsán, és hogy ez az út, vagy ez a sok-sok hatás és kapcsolat, ebbe a hálóba kapcsolódik bele Jézus. És ennek a hálónak a részeként nő föl tulajdonképpen az ő emberségem. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogyha az istensége oldalára mindenáron szét akarjuk szedni, hogy az istensége oldaláról ő kész van teljes, nincs változás, alakulás, formálódás, de hogyha a valóságos emberség oldaláról nézünk rá, akkor ő egy ilyen emberi viszonyrendszernek a részeként nő fel, múltbeli hatásokkal, történésekkel, nagyszülőknek a hatásával, üzenetével, gondolataival, amik a szülőkön keresztül érkeznek mondjuk meg Jézushoz, és alakítják az ő emberségét. Ez egy nagyon izgalmas gondolat, azt hiszem, hogy ilyen formában is elképzelni, hogy Jézus hogyan volt közöttünk, vagy hogyan nőtt fel közöttünk, kisgyerekből felnőtté.
Ha meg arra gondolunk, hogy tulajdonképpen mi is így vagyunk jelen a világban.
Igen.
Az előző adásban is beszéltünk arról, hogy mindenképpen egy láncszem minden az ember.
Igen.
Ugye egy láncolatnak valakinek a gyermeke, jobb esetben valakinek a szülője, vagy legalábbis a nevelőszülője, vagy hát mondjuk, bocsánat, a te esetedben neked nagyon-nagyon sok kvázi fogadott gyermeked van itt a plébánián is, keresztgyermekek, meg bérma keresztgyerekek. Szóval, hogy ebben a láncolatban micsoda hatást gyakorolnak a nagyszülők és a dédszülők is, hiszen ma így, hogy idősödő társadalomban élünk, hála Istennek nagyon-nagyon sok gyermek nő fel olyan családban, hogy ismeri a dédszüleit, sőt aktív tagjai a dédszülők a családnak.
Csak mert most nagyon megmozdított az, amit mondtál, ez a szülőség mint szerep, és ez a fajta hatás mint szerep, hogy igen, beszélhetünk a vérszerinti kapcsolódásról, de azt gondolom, hogy ez a fajta szülői szerep, ez a szellemi hatások, a gondolatok átadása, ez legalább olyan fontos szülői szerep. Tehát, hogy ez a lelki szülőség, vagy lelki gyermekség viszony, azért ez szerintem az is egy izgalmas kérdés, hogy a vérségi viszonyhoz képest ez hogyan is van. És akkor ilyen értelemben mondhatom magamról azt, hogy egyfajta szülői szerepben vagyok, még hogyha vér szerint, vagy vérségi szempontból nem is, de hogy szellemi értelemben igen. És azt gondolom, hogy most ugye visszakapcsolok oda, amiről beszéltél, hogy igen, van egy család, amiben belenőttem, ahol vannak vérségi kapcsolataim a szüleimmel, vagy a nagyszüleimmel, hogy van testvérem, vannak unokatestvéreim, vannak távoli rokonok, akiket ismerek, vagy éppen kevésbé, vagy éppen jobban ismerek. És mellette vannak olyanok, akiket azt mondhatom, hogy lelki atyaként, vezetőként, idézőjelbe szülőként, szellemi szülőként is tudok tisztelni. Szóval azt hiszem, hogy ez erre is érdemes talán ránézni, akár most ezen az arándokúton, vagy ha nem is az arándokúton, csak ha valakinek van egy kis ideje, picit ezen elgondolkodni.
Igen, köszönöm szépen, hogy egy picit azért előre szaladtál ebben, mert valahol erre szerettem volna egyébként rákérdezni, vagy vezetni a beszélgetést, hogy milyen fontos szerep jut azoknak is, akikről egyébként a hétköznapi ember azt gondolná, hogy az ő életében, vagy ha úgy nem mélyül el ebbe a gondolatiságban, nincs is hatással, és hozzak ide példát, hogy tényleg egy-egy gondolat, vagy egy-egy olyan emlék egy távolabbi rokonról, vagy egy nagyszülőről, vagy egy dédszülőről, milyen markánsan tud a hatást gyakorolni az emberre. És talán ebből a szempontból, ha az ember próbál egy picit saját magára ránézni, hogy én milyen hatással vagyok egyébként egy-egy gondolattal, vagy egy-egy cselekedettel, vagy egy viselkedési formával a jövő generációjára, függetlenül attól, hogy most ő vérszerinti leszármazottam, vagy nevelt gyermekem, vagy egy rokonom, vagy egyébként egy nagyon szoros kapcsolatban lévő gyermek körülöttem. Valahol persze ez egy felelősségteljes szerepkör is. Hogyan látott te, és most szeretném idehozni a Szent Családnak a példáját, akiktől én egyébként hadd hozzam ide, hogy én mindig meg szoktam ijedni. Tehát amikor kimondjuk, hogy Szent Család, elképzelek egy olyan családot, ahol mindenki szent vagy boldog, húha, hát hogyan történhetett ott meg egy vacsora? Tehát, hogy bocsánat, egy kicsit persze el is viccelem a dolgot.
Na, tényleg meg most az édes Jézus légy vendégünk, hát, és akkor...
Én már csak ő hiányzott tulajdonképpen az
hogy a magyar szent családra gondolsz?
A magyar szent családra gondolok, de egyébként a nagybetűs szent családra is gondolhatunk, hogy egy József, Mária és Krisztus ül az asztalnál, hogyan nézték ők a mindennapi nehézségeiket, hogyan élhették meg, hogyan dolgozták meg ezt az utat keresztényként, és a magyar szent család is. Tehát, hogy ezekből a példákból kiindulva, tudnál-e nekünk egy picit úgy ilyen jó mankókat idehozni? Mik azok a... És megint már az előző beszélgetésnél is mondtad, hogy kicsit a legnehezebb kérdéseket próbálom itt kibújtatni belőled, a világ nagy problémáit próbáljuk mi most itt megoldani, de nyilván nem. Csak mik azok a gondolatmenetek, vagy azok a kérdéskörök, amik szerinted sarkalatosak tudnak lenni, hogy a saját szerepünket jól tudjuk elhelyezni ebbe a láncolatba. Tehát továbbra is ezen a láncolaton gondolkodjunk.
ami most mozorog benne, vagy mozog bennem az, hogy szerintem egy nagyon fontos kérdés ebben a helyzetben, hogy mit jelent nekem az, hogy szent. Tehát ugye a szent család az azt jelenti, hogy tökéletes család. Vagy pedig olyan család, aminek a tagjai törekedtek arra, hogy komolyan vegyék a kereszténységüket. Ebből valamit a környezetük meglátott, fölfedezett, megélt, szentként kezdte el őket tisztelni, de ők ott egy családként vannak, léteznek. A maguk útkeresésében. Ugye a II. Vatikáni zsinat beszél arról, hogy az életszentségnek az útja az nem csak arról szól, hogy valaki pap vagy szerzetes, hanem a családban lét is az életszentség útja. Tehát a család tagok is tudják egymást, vagy talán kell is, vagy meghívottak. Nem tudom, hogy melyik a jobb szó erre. Tehát a családtagok önmagukban meghívottak arra, hogy önmagukban szenté legyenek, vagyis hogy vegyék komolyan a Krisztushoz tartozásukat, vagy vegyék komolyan azt, hogy ők a szeretés útjára vannak meghívva, de ugyanakkor arra is meg vannak hívva, hogy egymás segítsék abban, hogy ezen az úton tudjanak előre haladni. Egyébként nagyon érdekes, hogy van egy sok szent család nincs emlegetve, de van még egy szent család, akik most egy eszembe jutottak, és időben egy picit közelebb is vannak hozzánk. Lizió és Szent Teréznek a szüleit is szent javatták. Tehát, hogy ott létezik kis Szent Teréz és a családja, a szüleivel együtt, mint egy szent család. De hogy valahogy egy picit ez közelebb kerüljön hozzánk, mert hogy azt hiszem, hogy talán ez a fontos, mert nagyon szép ilyen elméleti képeket tudunk így fölfesteni, amiket így lehet gyönyörködni, mint egy mondjuk egy templomi festmény, hogy hát ott van a szent család, és hogy ők ilyen idillikus arcot vágnak hozzá. Én azt gondolom, hogy megvoltak a maguk küzdelmei önmagukkal, egymással, az őket körülvevő világgal. Tehát mondjuk, hogy ha most megjön a magyar szent családról, hogy a Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre herceg kapcsolatáról beszélünk, akkor nekik megvoltak a maguk dolga és a küzdelmi, mint ahogy most egy teljesen átlagos családnak a hétköznapi dolgokért, a megélhetésért való küszködésekben, meg a front jön, meg a nem tudom, a gyereknek rossz kedve van, valaki így ébredt, úgy ébredt, tehát ezek kikerülten ott vannak. De hogyha valahol ezek a családtagok törekednek arra, hogy a szeretetben növekedjenek és segítsenek egymásnak növekedni, akkor ez őket a szentség felé, az Istenhez való hasonlóság felé vezeti. És szerintem ez a fontos. És amit itt az előbb beszélgettünk, hogy nem monaszként létezünk, hogy egy ilyen világtól elzárt ilyen entitásként létezünk, hanem kapcsolatokba születünk bele. Az első fejlődés lélek, hogy az anya-gyermek kapcsolat az a legerősebb. És akkor utána ebből az anya-gyerek kapcsolatból lép ki a gyerek, kezd önmagává válni, és alakulnak ki a különböző kapcsolatok, amik őt körülveszik, a család, a baráti kör, a rokonság, és egy szélesebb mikro-makro mezőkörnyezet. Ez is nagyon érdekes a családterápiás kutatások, hogy mi milyen hatás, a társadalmi hatás, ami szintén ugyanott van egyénként is, közösségként is, családként is egy ilyen helyzetben, hogy mennyi minden hat ránk ahhoz, hogy azzá lehessünk, ami. És akkor még nem beszélünk arról, hogy az Isten kapcsolat, az Isten jelenlét, hogy a hívő emberként hogyan van ebben az egészben benne. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezeket is érdemes látni. Nagyon izgalmas játékok tudnak ebből egyébként megszületni. És megint, hogyha valakinek van kedve ilyesmivel foglalkozni, nem túl elemezve, mert ilyenkor mindig óvatos vagyok, mert azt gondolom, hogyha nagyon valaki elemezni akarja magát, akkor érdemes szakemberhez fordulni, és egy szakember segítségét kérni. De hogy például egy olyan játékot csinálni, hogy mondjuk fölírom, hogy milyen képen van az édesapámról. Pozitív, negatív képen mi van? mi az az üzenet, amit ő tőle hallottam, és úgy az életem fontos üzenetévé vált, és amit én is tovább tudok adni, vagy mi az, amit nem akarok továbbadni. És ugyanígy megnézni mondjuk az édesanyját is, hogy anyukám, milyen képen van az anyukámról, milyen viselkedése volt, hogy működött, milyen fontos üzenet dolgozik bennem belőle, és mi az, amit tovább akarok adni, vagy tovább akarok, és mi az, amit nem. És akkor tök ki lehet nyitni a nagyszülőkről való képen, milyen emlékeim vannak róluk, milyen kép is, mi az, amit tovább viszek, mert ez mind hat rám. Míg ezeket nem teszem tudatossá magamban, addig ezek öntudatlan is ott fognak bennem működni. És amikor elkezdek ezekkel tudatosan foglalkozni, önismeretre ébredni, még akkor sem az következik be, hogy ezeket így levetközöm magamról, csak értem, hogy miért működök így. A Jóisten valamiért egy ilyen közegbe helyezett bele engem, és ez a hatásrendszer az körül engem is alakított engem olyan, amilyen vagyok. És akkor ebből kérdés, hogy akkor ez van, ez hat rám, ezt adom én tovább. Akarom továbbadni, vagy nem akarom továbbadni? Most az jutott eszembe, hogy temetésekkor szoktam ezt egyébként, most az utóbbi időben nekem így fontossá vált, hogy amikor ott vagyunk, akkor elmondom azt, hogy ez egy lehetőség arra, hogy most megálljunk egy picit, és ránézzünk arra, akitől elbúcsúzunk. Tehát, hogy igen, fájdalmas a gyász, mert el kell szakadni attól, aki az életünk része volt ilyen-olyan formában. De hogy egy lehetőség arra, hogy megálljak, és egy picit átgondoljam azt, hogy mi az, amit például megköszöntek benne a Jóistennek, amivel rajta keresztül megajándékozott engem a Jóisten. Ami az én szellemi örökségem, amit szintén ugye az előbb beszélgettünk, hogy vérségi szülőség, meg szellemi szülőség. Tehát, hogy amit én tovább tudok adni, és akkor, vagy amiben én gazdagodtam. És akkor mondjak egy köszönömöt ott a temetésen, hogy őt ezt köszönöm benne, hogy vagy ezt a történetet, ezt a mondatát, ezt a bármit, ami tovább ér. És innentől végig is teljesen mindegy most, hogy a nagyszülő temetésén vagyok, szülő temetésén vagyok, vagy egy ismerős temetésén vagyok. Ők hatottak rám valahogy. Őtőlük én több lettem, változtam, alakultam, formálódtam, és ez ott van bennem, és ez az, amit aztán tovább tudok adott esetben, és amit szintén mondtál, hogy ezeket én is továbbadom. Ezeket a mondatokat, amik belém rögzültek, mert azt gondolom, hogy ettől működök jól, vagy ettől kerek a világ, ettől érzem magam biztonságban, ugye az érzelemfókuszú terápiának a középpontjában, hogy az biztonságos kapcsolat, vagy biztonságos kötődés áll. És hogy ott tanultuk ezt, hogy alapvetően mindenki arra törekszik, hogy egyensúly legyen az életében, vagyis hogy biztonságban legyen. A játszmáink, a küzdködéseink, vagy ahogy Sue Johnson fogalmazza, a táncaink, azok tulajdonképpen mind arról szólnak, hogy valahol az egyensúlyt akarom létrehozni, valahol a biztonságra akarok törekedni. Ezek ott vannak az én életemben is, ahogy én hatok másokra.
Nagyon szépen köszönjük Tornyai Gábor atyáknak ezt a csodálatos gondolatmenetet az egyúton Nemzetközi Zarándoknap kapcsán szülő-gyermek szeretett kapcsolatról beszélgettünk, és még nem végeztünk, hamarosan folytatjuk. Köszönjük a figyelmet, Galgóczin és Szabó Zsófia voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az út, ha járod maga a cél. Szívünk majd hozzád is elér, és mi